Rádióegyetem. Külső erők felszínalakító tevékenysége. A folyóvíz felszínalakító tevékenysége. Hevesi Attila előadása.
A következő nagy fejezet az a folyóvizek felszínalakító tevékenysége. Ugye azt mindannyian tudják, hogy a folyóvizek azok az esetek többségében forrásokból fakadnak. Felszínformálásuk, mint minden más külső erőnek itt is, úgy tagolható, hogy van, ahol építenek, van, ahol pusztítanak, és van olyan hely, ahol egy időben mind a kettőt. Hát most föltételezünk egy elméleti hegyoldalt. Ez a hegyoldal azután lassan-lassan lankásodik, majd pedig síkvidékre ér. Valahol itt föltételezünk vízzáró réteget, amelyik enyhén lejt a hegyoldal felé. Hát akkor a beszivárgó csapadék itt fölhalmozódik. És mivel a vízzáró réteg lejt, ennek következtében itt át fogja döfni a lejtőt. Itt keletkezik a forrás. Innen a víz nyilvánvaló ezen a lejtőn igen sebesen elkezd lefelé folyni. Ez azt jelenti, hogy a vízfolyás ezt a lejtőt, ennek a lejtőnek az anyagát elkezdi pusztítani, és belevágódik ebbe a lejtőbe. Hogy milyen gyorsan, az nyilván attól függ, hogy milyen meredek a lejtő, és hogy mekkora a vízmennyiség. Ezt általánosságban is ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a folyóvíz ereje az függ az eséstől és a vízmennyiségtől. Ha ezt a lejtőt itt pusztítja is, akkor nyilvánvaló, hogy a lejtő anyaga az hordalékká válik. Hát a folyóvíznek is szállítás szerint csoportosítjuk a hordalékát, ugye, amit lebegtetve szállít, úgy nevezzük, hogy hát minden, mint hordalék lesz. Ugye, az a legfinomabb szemcseméretű. Por szemcseméretű, igen. De mivel ez vizes, ezért ezt úgy hívják, hogy nagyon nehéz. Lesz belőle, hogyha összetöbb. Ne mondja a löszt, mert abból nagy baj lösz. Ugye, gondoljanak arra, hogy hogyan szállítja a szél a homokot, ugye ugráltatva. A folyóvíz a finom szemű homokot lebegtetve szállítja. Ugráltatva szállítja a kavicsot. Ugyanúgy, mint a szél a homokot. Elmennek, mit tudom én, mondjuk a Poprád, vagy a Vág, vagy a Garam felső folyásához, és azt hiszik, hogy ott milyen szépen át lehet menni a vizen, mert csak térdig ér, és ez való igaz, elég gyorsan folyik ott mind a három folyó, és akkor egyszer csak ilyen öklömnyi kavics nekivágódik a sípcsontjának. Az éppen a ugráltatott pályájának a felső részén volt. Úgyhogy ezek kemény dolgok. És amit ugráltatni se bír, azt görgeti, így van. Hát ez a görgetett hordalék. Hát ezt úgy hívják, hogy görgeteg. De a magyar nyelvben van még egy nagyon szép szó rá, úgy mondják, hogy hömpöly. Természetesen hosszú szállítás után ezek lekerekednek, és az is lehet, hogy a görgeteg szétesik olyan darabokra, hogy őt már ugráltatva is tudja szállítani tovább a víz. És akkor a görgeteg darabjaiból kavics lesz. Itt visszatérő kérdés, gimnáziumok első osztályába való. Kapnak egy marok szélfutta homokot, kapnak egy marok folyóvízi homokot. még esetleg nagyítót is, bár nem igen szükséges. Ezt egy fehér lapra kiszórnak egy-egy adagot. Hogy tudják megmondani, hogy melyik a szélfújta homok, melyik a víz szállította homok, miből lehet ezt megállapítani? Kisasszony, hogy szállítja a homokot a folyó? Lebegtetve. A szél fújta homok, szél szállította homok szemcsék, azok lekerekítettebbek, mert az ugráltatva szállítódik. A lebegtetéskor, hát legfeljebb egymással ütköznek, de a vízben ütköznek, meg az iszappal, tehát ez nagyon könnyű ilyen szempontból megállapítani. Na most, ahol az esés meg a vízmennyiség az ebből származó munkavégző képesség, ezt is szokták használni, hogy munkavégző képesség. Ez arra vonatkozik, hogy ezeket a hordalékokat, amelyeket most felsoroltunk, ezeket el tudja szállítani. Ha ez a munkavégző képesség, ha ez nagyobb, mint a hordalék szállításához szükséges munka, akkor ez a folyó ebbe a lejtőbe, ezen a szakaszon völgyet vés, bevágódik, úgy mondjuk, mélyíti a völgyét. Egyúttal ez a bevágódás hátravágódást is jelent, mert hogyha itt már pusztul a lejtő, akkor nyilvánvaló, hogy a forrás kilépési helye is egy kicsit hátrébb kerül. És hogyha végül is ez a lejtő majd idáig hátrál, szóval ennyire bevágódik a völgy, akkor a völgyfő itt lesz. A forrás itt fog előbukkanni, tehát ezt a helyet tulajdonképpen be- és hátravágódás jellemzi. Ugye, hogy halad lefelé a folyó, esése fokozatosan csökken. Itt már alig lesz komoly esése. Idáig szállította ezt a rengeteg félét, ugye, mert ezek mind itt is itt vannak. És akkor lerakja, mert nem bírja tovább elvinni a hordalékát. Mit rak le legelőször? Melyiket? A görgeteget. Aztán a kavicsot. Hát előfordul, hogy még a homokból is lerak, de azért majd erről beszélünk, hogy az nem ennyire egyszerű. Akkor itt van a csomó görgeteg, belerajzolunk egy-két kavicsot. Ugye nyilván ez azért történik, mert ebben az esetben a munkavégző képesség az kisebb, mint a hordalék szállításához szükséges munka. Ugye ez azt jelenti, hogy a folyó, illetve úgy kell elképzelni, hogy a folyó a lerakott hordalékát megkerüli, szétágazik a mentén, esetleg van egy főága is. Aztán, amikor már a hordaléknak annak a részétől megszabadult, amelyik már nem bírt elvinni, akkor újra egyesül. Itt van neki úgynevezett hordalékkúpja. Ez szigetképződést eredményez. Hát ha ránéznek erre a térképre, akkor látják azt, hogy a Duna elég nagy eséssel jön be a Kis-Kárpátok meg a Hainburgi rök között itt a Déményi szorosba. A hordalékának ugyan egy részét a Bécsi medencébe lerakta, de még van neki, mert ráadásul jön a Morva, ő is hoz elég jelentős mennyiségű hordalékot. Ezt lerakja, és a Mosoni Dunával, meg a Kis Dunával szépen megkerüli, és ezek az ágak részben Győrnél, részben Komáromnál térnek vissza a Dunába. Tehát ez a sziget közméltán nevezhető szigetnek, a Csalóköz szintén tulajdonképpen hatalmas sziget. A kettő együtt az Közép-Európában a legnagyobb szárazföldi, tehát nem torkolati, hanem belső hordalékkúp. De kisebbek is előfordulnak, hiszen amikor a visegrádi szorosból kilép a Duna, akkor már mindjárt megépíti a Szentendrei szigetet, a szorosba ottan bevágódik, elég nagy az esése, aztán szépen lerakja a hordalékát, egyesül, aztán már csak a Margit szigetet csinálja, de utána még inkább lelassul, és akkor fölépíti a Csepel szigetet. Tehát ezt így próbálják sorba gondolni. Ha ezután tovább megy a folyó, tovább folyik, ugye lerakta a fölösleges hordalékát, akkor tulajdonképpen úgy tűnne, hogy se nem lerak, se nem pusztít. De ez csak a látszat. Mert az egyensúlyi állapotú folyók, ezekre az jellemző, hogy ezek kanyarognak. Ugye az első kérdés, hogy miért kanyarognak. Mondjuk erre felé folyik. Mit gondolnak? Milyen tényező válik itt fontosabbá? Ez eddig is fontos tényező volt, csak nem volt nagy szerepe sem a bevágódó, sem a lerakó szakaszban. De most a kanyargást már előidézi. Mert ugye nem így nyíl egyenesen folyik. Mint amikor csatornáznak, vagy micsoda szabályoznak egy folyót, és akkor ki rakják a medrét kőlapokkal, amelyek egy idő múlva természetesen meglazulnak, sőt, aztán már bele is esnek a vízbe. Hát ugye sehol nincs egyenlő minőségű part a természetben. Még ha azonos a talaj, akkor is sem teljesen egyenlő. Arról nem beszélve gondoljanak, vele ugye a folyókat általában ártéri ligeterdők kísérik, abból beesik egy nagy fatörzs, abban a pillanatban az egyenes folyás lehetetlenség. Ugye itt kell tudni azt, hogy a folyónak van úgynevezett sodorvonala. A sodorvonalat úgy kell elképzelni, hogy az mindig elméletileg a folyó közepén van, és a mélység az úgy oszlik meg, hogy szóval az elhelyezkedése, hogy ez a vízmélységnek ez a kétharmada, ez a sodorvonal fölötti rész, az pedig az egyharmada a vízmélységnek. Mi a sodorvonal? És miért hívják így? Ahol a folyó leggyorsabban folyik. Hát az, hogy középen van, az érthető. Miért nem a felszínén? Hát itt két, ha a tetején lenne, akkor két különböző halmazállapotú közeg érintkezne egymással, igaz? Itt pedig már jó saját közegemben vagyok. Nem vagyok túl mélyen se. És akkor ez a leggyorsabban futó rész természetesen. Most csak egészen egyszerűen ezt is elképzeljük. Fölülnézett. Itt a folyómeder, ez a sodorvonal. Itt beesett egy borzasztó nagy fa. Világos, hogy akkor ezt a fát, ugye a víz sodrása elvinni nem tudja, de ha el is tudja mozdítani, akkor is ki kell térni. És ki is tér. Neki vágódik általában ellenkező partnak, az pedig visszavágja ebbe a partba, és innentől kezdve ez már önmagától megy. Persze még rengeteg más dolog is lehet, ami ezt kialakítja. Még valamit figyeljenek meg otthon, hogy a fürdőkádat jó, mondjuk félig eresztik, nem ezért, hanem mikor megfürödnek. Akkor utána, ha jó lefolyójuk van, tehát nem kell pumpálni, nincs eldugulva, akkor azt fogják tapasztalni, hogy ja, van egy fő áramlás, ami borzasztó gyorsan megy, itt aztán keletkezik egy örvény. A sok vizet ez a lefolyó nem is bírja egyszerre, az ide érkező vizet elnyelni, és akkor itt a kádnak a szélén visszafelé folyik a víz. Lehet, hogy ezt már meg is figyelték. És természetesen örvények is keletkeznek. Na most a sodorvonal vándorol ezek szerint, mégpedig a következőképpen. Ugye itt most az lesz a helyzet, hogy ezt a partot közelíti meg és alámossa, és aztán ezt megismétli minden kanyarba. Így jöttek létre tulajdonképpen ezek a kanyarok. Ha most ezt még jobban megfigyeljük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a kanyar itt ebbe az irányba fog elmozdulni néhány évtized alatt, tehát ez gyors folyamat, 100 év, az nem is szoktunk már, ez mérhető évenként is akár, mérik is. Itt viszont a hordalékát lerakja, mert itt folyik legrassabban, mert hiszen itt van legtávolabb a part a sodorvonaltól. Ilyen szép, homokos, hát például a Szamosnak a mentén ott még kavicsos is, a Tisza felső folyásánál kavicsos partok is vannak. Ezeket a zátonyokat, ugye ezek igazából zátonyok, ezeket a nomád népek ismerték a legjobban, mert ha valami nagy folyón át akartak menni, akkor soha se így mentek neki, hanem azt mondták, hogy ha igen, itt van ennek a zátonynak a vége, akkor a következő kanyarnál ott kell lenni valahol itt ennek a zátonynak. Tehát mindig így mentek köröztül a folyókon. Éppen ezért, ugye itten gyalog átmentek az állatok, a terelők azok lehet, hogy lóháton, de ők is átmehettek volna az esetek többségében gyalog. Ezek a természetes gázlók. Na most még azt megnézzük, hogy milyen a mederkeresztmetszet egy-egy ilyen helyen. Van egy alámosott part, ez pusztul, és van egy épülő part. Na most akkor ezek szerint ugye látjuk, hogy elvileg egy folyó a forrástól a torkolatáig háromféle állapotban lehet. Ez nem jelenti azt, hogy csak egyszer fordul elő egy-egy ilyen állapot. Hiszen ugye látták a Duna esetében, hogy a Dévényi kapuba bevágódik a Duna. Szűk völgyet hoz létre. Utána a Csalóköz meg a Szigetköz hordalék kupját fölépíti, attól kezdve egyensúlyi állapotban van, valamennyire lehet is látni. Kanyarok, ha nem is annyira erősen, mint a Tisza. Amikor a visegrádi szorosba bejut, akkor megint bevágódó állapotú lesz. Kilép a visegrádi szorosból, lerakja a szigeteket végig a Csepel-szigetig, onnan egyensúlyi állapotban kanyarog egészen a Mohácsi szigetig. És így tovább mehetnénk végig rajta. És aztán majd különböző völgyfajtákkal fogunk találkozni, mert ez ennél bonyolultabb, de ez az alap, amit most itt látunk. Ezt a szakaszt, tehát ahol a munkavégző képesség az nagyobb, mint a hordalék elszállításához szükséges munka, ezt úgy hívjuk, hogy bevágódó szakasz. Ez a hordalék lerakó, vagy építő szakasz. Ja, amit lerak, ezt úgy hívjuk, hogy hordalék kúp. Fölnézetbe kúp alakú. Mások azt mondják, hogy inkább palásnak kellene nevezni, mert hát igazából ez csak palást. Úgyhogy használják mind a kettőt. A szakirodalomban a kúp az a gyakoribb, a pontosabb kifejezés az a hordalék palást. Ez pedig az egyensúlyi szakasz, másképpen kanyargó. Itt az egyensúlyi a jobb. Mert ha ránéznek például a visegrádi szorosra, a Duna ott is csinál egy nagy kanyart, és semmi köze sincsen a kanyargásának ahhoz, amit itt most lerajzoltunk. Hogy mi arról vagy beszélünk, vagy ahol a Duna kilép a Kárpát-medencéből, itt a Vaskafunál is óriási kanyarokat ír le, de az nem azért van, mert a sodorvonala egyik oldalról a másikra állandóan átmegy, annak egészen más okai vannak, majd visszatérünk rá. Valamikor ezeket a egymás után következő szakaszokat úgy is nevezték Csolnoki nyomán, hogy ez a felső szakasz jelleg. A hordaléklerakó szakaszt azt úgy nevezték, hogy alsó szakasz jelleg. Az egyensúlyi állapotot úgy mondták, hogy középszakasz jelleg. Most, hogyha belegondolnak, a magát, a folyamatot természetesen a Csolnoki, de már az elődei is egész pontosan leírták, ugyanakkor zavaró, mert hogy képzeljük? Hát úgy képzeljük, az elnevezések úgy vannak bennünk, illetve ez a nevek, hogy akkor a felső szakasz jelleg után a középszakasz jellegnek kell következni, és aztán kell az alsó szakasz jellegnek következni. Nem így van. Többek közt ezért nem használjuk. Viszont, és ezt is jegyezzék meg, hogyha van egy folyó, aki, mit tudom én, itt ered, itt pedig beleömlik valamibe, akkor van felső folyása minden folyónak, középső folyása, meg alsó folyása. De ez nem arra utal, hogy ott épít, pusztít, vagy egyszerűen csak kanyarog a folyó. Például ilyeneket szoktak bemondani, hogy a Tisza felső folyásán Magyarországon árvíz van. Ez lehetetlen. Mert a Tisza felső folyása sajnos már nem tartozik Magyarországhoz. Ugyanúgy a Tisza felső folyása, ha megnézik a térképen, akkor jól látszik, hogy az valahol itt van. Eddig tart a felső folyás. Középső folyásnak a északi része az van nálunk, és igazából az alsó folyása az itt kezdődhet Szegednél körülbelül. Az alsó folyásnak az egy része sincsen Magyarországon, mert ugye Dunában már a délvidéken ömlik, ami jelenleg Szerbiához tartozik. Most eljutottunk odáig, hogy a folyóknak háromféle működési jellege lehet, emlékezzenek vissza, hogy volt a bevágódó. Ezt egyébként nyugodtan így is írhatják, ezt a kifejezést akkor nem használtuk. Ez a völgyvéső. Aztán ugye van a építő, ez a föltöltő. És aztán arról is beszéltünk, hogy vannak úgynevezett egyensúlyi állapotú folyók. Ez olyan, mint a részek kígyó. Mert egyensúlyi állapotában kanyarok. Ugye teljesen egyértelmű. Arra is emlékeznek, hogy mindez attól függ, hogy a folyó hordalékszállító képessége, ami az esésétől, meg a vízmennyiségétől függ, az milyen arányban, milyen viszonyban van a hordalék elszállításához szükséges munkához. Amikor egy folyóra azt mondjuk, hogy bevágódó, építő, egyensúlyi állapotú, kanyargó, akkor tulajdonképpen általános állapotot jelzünk. Tehát, mivel a folyóknak van áradása, meg van kis vize, ebből ugye eleve következik az, hogy amikor a bevágó, általában bevágódó jellegű folyónak kevés a vize, hát akkor nyilvánvalóan nem vési a völgyét, hanem átmenetileg építi. De hogyha egy évet összességében, vagy 10 évet, vagy 100 évet összességében átnézek, akkor a völgyvéső tevékenység van túlsúlyban. Tehát ez alatt, mit tudom én, 100 év alatt a völgyét mélyítette. Az építő, föltöltő folyókkal is előfordul, hogy árvízkor mélyítik a medrüket, nem a völgyüket, hogy miért, arról mindjárt rátérünk. Először is a fő ok az, hogy völgye az csak a bevágódó folyóknak van. Úgy általában azt szokták mondani, hogy V alakú. Ez nem azért van, mert pontosan, mert a völgy V betűvel kezdődik, meg ilyen az alakja, ez szerencsés egybeesés. Itt mindjárt fölhívom a figyelmüket, hogy a manapság is nagyon gyakran figyelmetlenül beszélnek erről mindenféle tömegtájékoztatási eszközök. Azt mondják, hogy a Tiszának magyarországi, tehát maradék magyarországi szakaszán van völgye, a Tiszának a magyarországi szakaszán nincs völgye. Ugye valahol itt lép be a jelenlegi ország területe, hol látnak itt völgyet? Sehol. Majdnem teljes egészében egyensúlyi állapotban kanyarog, miután amikor kilép az északkeleti Kárpátokból, ide lerakja a nagy tömegű hordalékát, és hát ennek következtében ezután egyensúlyi állapotban kanyarog. Milyenek a völgyek? Hát ugye a bevágódó völgy az általában olyan, hogy igazából a völgynek a legkeskenyebb része az azonos a medrével. Na most medre az minden folyónak van. Mindjárt meg is nézzük. Mert hogyha akár a föltöltő folyót vizsgáljuk, akár pedig az egyensúlyi állapotú folyót vizsgáljuk, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy medre az mindig van a folyónak. Minden évben elönt áradáskor egy bizonyos szélességű helyet. Ezt a területet nevezzük úgy, hogy ártér. Ezt, mivel ez minden évben bekövetkezik, szinte akkor is, hogyha kevés a csapadék, ezt alacsony ártérnek nevezzük. Aztán van egy bizonyos szint, ahol a 10, 13, 14 évenként bekövetkező nagy árvizek járnak, ez a magas ártér. Ez abban az esetben igaz, mindkettő, változatlan formában a folyót nem szabályozták. Ugye, amikor a folyót szabályozzák, akkor már más dolgokat csinálnak. Ugye, amikor volt a nagy folyószabályozás nálunk a 19. század második felére csúcsosodott, de a 18. század elején megkezdődött, nyilván azért termőföldekre volt szükség. Legalább azt el akarták érni, hogy a magas ártér az bevonható legyen a szántóföldi művelésbe. Most ezen a térképen látják azt, hogy a időszakosan vízzel borított területek, ezek a világos kékek, ezek csak 2-3 hónapig, ezek a sötét kékek, ezek akár fél évig is víz alatt voltak, mint itt például a Rétköz, vagy a Bodrogköznek a nagy része, vagy a Hanság. Hát itt is gondolkodtak azon, hogy abból is el kéne csípni valamit az ember számára. Kiegyenesítették a medret, ugye a kanyargós folyó az könnyedén áradást okoz, majd erre visszatérünk, és általában valahol az alacsony ártér és a magas ártér közé építették a gátakat. És akkor, ami a gátak között van, ezt most már nem lehet se alacsony ártérnek, se magas ártérnek nevezni, mert az csak természetes állapotban van, ez a hullámtér. Mindig olvasnak, meg hallanak ilyen dolgokat, hogy húha, itt a hullámteret elöntötte a víz, és akkor az ott lévő házaknak, meg a földeknek vége van. Hát persze. Csak ugye létezik olyan alapszabály, lenne, amit nem tartanak be, hogy a hullámtérre nem szabad építési engedélyt kiállítani. Ugye nyilván. Aztán, ha van esze a gazdának, meg jelen pillanatban már az összes belvízzel borított területet műhold fényképeken lehet látni. Hát most gondolják el, az azért mondjuk itt az a Kis Sárét, Nagy Sárét, ez most is belvízes. Békés Csabár környékét, Békés, mindig lehet mondani, hogy mennyi a belvíz. Hát persze. Amikor sok hó esik, vagy sok eső esik, akkor megemelkedik a talajvíz szint, kicsordul, ugye ezek az úgynevezett buzgárak, amik jönnek elő, és a felszínt beborítják. Na most akkor azt mondják, hogy ottan tönkrement az őszi vetés. Hát mi, minek rakod a rozsot, őszi árpát, meg búzát? Tessék oda tavaszi árpát rakni, vagy kukoricát rakni, olyat, amit tavasszal kell vetni. Akkor, amikor már visszasüllyedt a talajvíz, illetve amikor a hullámtérből visszavonult a víz a medrébe. Szóval tudják, ez ész dolga, józan ész dolga. A nagyapáinknak eszébe se jutott volna az ártére búzát vetni. Tudta viszont azt, hogy mindig nedves terület lesz, és milyen jó kaszáló. És takarmánynak föl lehet használni azt a sok lágyszárút, ami ottan összefüggően bőségesen megjött. Na most ebből nem az következik ebből az ábrából, hogy ártér az nem létezhet a völgyben is. Ugye ebben az első rajzban azt láttuk, hogy a völgy közepén ott folyik a patak. Itt is a völgy közepén fog folyni a patak, csak ennek is megvan a magas ártere, meg az alacsony ártere. Ha nagyon erős a völgynek a bevágódása, akkor fordul elő, hogy szinte ilyen ék alakú keresztmetszete van a medernek. Ez olyan esetekben fordul elő, ha valamely hegységszakaszban nagyon gyorsan emelkedik a térszín, ezért az esése a folyónak nagyon gyors, és semmiféle hordalékát nem rakja le, még nagy vízkor sem, mert elsodorja magával. Most itten bizonyos hétköznapi fogalmakkal meg kéne ismerkedni. Ugye régen, amikor még tisztességes rádióadások voltak, akkor a Petőfi Adón volt 14 órakor időjárás és vízállás jelentés. A vízállás jelentés az a legtisztességesebb műsor a világon. Egyetlen volt, amiben a korábbi rendszerekben nem hazudtak. Azt mondták, hogy mit tudom én, a Zagyva vízállása Szolnoknál 432 cm, 21%. Majd ezeket mindjárt ismertetjük, illetve értelmezzük. Akkor az 21% volt. Ha május 1-i kivonulások előtt azt jósolta a meteorológia, hogy rossz idő lesz, akkor azt meghamisították, mert akkor kevesen mentek volna fölvonni. Április 4-én ugyanez, de időjárás jelentés azt megtehette, hogy lódít. A vízállás jelentés az soha. Mit szoktak még mondani? És aztán mindjárt értelmezzük. Mondjuk azt mondja, hogy a Tisza Tokajtól Szolnokig árad alacsony vízállású. Szolnoktól Szegedig árad magas vízállású. Szegedtől a Torkolatig apad magas vízállású. Értik ezt? Mennyire zavaros? A folyó mindig árad, hogyha az előző napi vízálláshoz képest 1 cm-rel, 2 cm-rel, akány hány cm-rel megnőtt a vízállása, a vízszintje. Pontosan nem is szabad azt mondani, hogy vízállás, hanem a vízszintje. Tehát az apadás és az áradás az folyamat, nem állapot. Amikor a tengerjárással foglalkoztunk, emlékezzenek vissza. Ugye ott is arról volt szó, hogy attól kezdve, hogy a tengerszint emelkedik, attól kezdve mondjuk, hogy dagály van. Amikor a nagy vízszint elkezd csökkenni, már a következő percben azt mondjuk, hogy apály van, mert csökkent a vízállás. A vízállás az persze állapot. Na most azt mondták, hogy tudom én, csináljunk ilyen 400, ha lehet, hogy nem ezt mondtam az Agyváról Szolnoknál, de ez mindegy, 436 cm a vízállása, azt mondja, hogy 26%. Ez azt jelenti, hogy az eddig mért legnagyobb vízállásnak ez a 436 cm a 26%-a. Aztán ilyeneket is lehet hallani, hogy tudom én, a Tarna az Agyva torkolatánál mínusz 12 cm, és akkor azt mondja, hogy mondjuk 11%. Ez nem azt jelenti, hogy a meder alatt 12 cm-re folyt a víz, hanem amikor a vízmércéket behelyezték, azt mindig úgy kiválasztották, hogy amelyik évbe sor került rá, a legkisebb vízálláshoz tették a mércének a nulla pontját. Na de az nem biztos, hogy ezután nem következtek olyan évek, amikor még kisebb lett a vízállás. És akkor előfordult, hogy a behelyezett vízmércének a nulla pontja alatt 12 cm-re lejjebb folyt a víz, volt a vízszint. Na most vannak olyan esetek, amikor egy folyónak a általánosan jellemző felszínformáló tevékenysége hosszú idő alatt hosszú időre megváltozik. Tehát nem arról van szó, hogy amikor árvíz van, akkor sok a vízmennyisége, és ezért bevágódik, hanem nézzünk egy alapesetet, amiből a többit lehet vezetni. Itt van egy völgy, jön valamilyen szerkezeti mozgás, miért ne jönne, hiszen mindig van. Itt keletkezik egy törésvonal, és keletkezik egy vetősík, aminek következtében ez a dombvidéki vagy hegyvidéki szakasz elkezd fokozatosan süllyedni. Ebből az következik, hogy a folyónak, amelyik itt folyik, az esése csökken. Vagyis az eddigi hordalék mennyiségéből kénytelen nagyon sokat lerakni. Kavicsot, ezeket szépen lerakja. Tulajdonképpen folyó ágyat készít a völgybe, és ettől kezdve nem a völgytalp nyers kőzetében, hanem a saját maga által lerakott hordalékban folyik. Ha ez végtelenségig így megy, hogy ez a szakasza a völgynek, illetve az ezt hordozó felszíndarab az folyton süllyedni fog, akkor egy idő múlva a völgy eltűnik. Ugye világos? Mert akkor föltölti a pereméig. Ezek ritkán szoktak előfordulni, de lehetséges. Na most mi következik? Tételezzük föl, hogy az történik, hogy igaz, hogy itt van ez a vetőség, még mindig itt van, de mostan itt lelassul a süllyedés a vetőségnek ezen az oldalán, itt pedig meggyorsul. Vagyis a folyónak az esése ismét megnő. Akkor ebből az következik, hogy bele fog vágódni mélyen a saját maga hordalékába. Még ott lesz a völgyfenekin egy csomó hordalék, de ő most már így belevágódik. Tehát a saját hordalékába is tulajdonképpen egy V-alakú medret, vagyis egy völgykezdeményt vés bele. Itt kialakul egy völgyvál. Ezt a völgyvállat ezt úgy nevezzük, hogy párkánysík, magyarul, vagy párkány. A nemzetközi szakirodalomban az általános neve az, hogy terasz. Mielőtt tovább mennénk, legyenek szívesek, egyéb okot, tehát nincs vetősík, egyik darab sem mozog a másikhoz képest semmilyen irányba, egyik földarab se, mégis megváltozik a folyó munkavégző képesség. Valamitől csökkenhet, valamitől nőhet, és ennek ugyanilyen következménye van, hogy a folyónak a föltöltő meg a bevágó jellege megváltozik. Itt csak arra az alapvető, egyszerű dologra kell, hogy gondoljanak, hogy mitől függ a folyó munkavégző képessége. Hát a mindennyiségétől és az esésétől. Ugye ebben az esetben az esés változott meg. Ha a vízmennyiség változik meg, akkor ugyancsak így lesz, mert hogyha ennek a folyónak a vízmennyisége csökkent, akkor ebből a rengeteg hordalékból, amit itt látjuk is, lerakott. Ha a vízmennyisége megnőtt, akkor a lerakott hordalékba saját maga belevágódott. Tehát a teraszképződésnél mindig két tényező változásával kell számolni. Csapadékmennyiség, és vagy kettőt együtt is lehet, esés változás. Természetesen egy völgy esetében ezek a folyamatok többször váltakozhatnak, váltakozva megismétlődhetnek. Nézzük csak inkább a közép-európai vagy kárpát-medencei folyókat. A kárpát-medencei folyókról azt tudjuk, hogy a nagyobbaknak általában 6 párkánysíkjuk van. Ez azt jelenti, hogy a bevágódó és a föltöltő tevékenység legalább 6-szor megváltozott. Ezek olyasmik, mint a tenger esetében beszéltünk a parti színlőkről. Ez egyébként Észak-Amerikában is így van. Nagyjából Európa javán így van, Ázsia nyugati részén is így van. Ezek kialakulásában elsősorban az játszott szerepet, hogy a földtörténeti közelmúltban lényeges éghajlatváltozások játszottak le. Mit értünk a földtörténeti közelmúlton? Amiben mi most élünk, azt hogy hívják? Jelenkor tudományosan. Micsoda? Holocén, nyilván. Előtte jégkor. Így van. Ezt a kettőt együtt hogy hívjuk? Negyed időszak. Hát nyilván ezt nevezzük a földtörténeti közelmúltnak nagyjából. Ez kezdődött olyan 2,2-2,6 millió évvel ezelőtt a jégkorral, és ugye a jégkorban 6 jégkorszakot és 6 jégkorszak közt különböztetünk meg. Azt mondja, hogy az első eljegesedés az a Duna 1 nevet viseli. A második az a Duna 2. Nem ilyen egyszerű a dolog, mert utána a Günc a következő, aztán a Mindel, aztán a Rissz, és legvégül a Würm. Ez a 4, nem Duna elnevezés, ez az Alpok északi oldalán, németországi részén egy-egy településnek a neve, ahonnan ezeket leírták. A legnagyobb eljegesedés a Rissz volt, a legfiatalabb a Würm. Na most akkor hogy lehet ezeket összefogni a jégkorszakokkal? Itt van egy borzasztó nagy jégtömeg, ugye egészen a Kárpátokig lejöttek a jégtakarók, ott a lengyel síkságon köröttül. Nagyjából, hát nem mindegyik volt egyforma, mert hiszen ott már szerepel, hogy a Rissz volt a legnagyobb. Na most akkor itt jég van. Milyen légnyomású terület? Hát nyilvánvaló ez magas nyomású terület. Milyen légköri képződmény alakul itt ki, anticiklon, abban milyen irányba, függőlegesen, hogy mozog a levegő. Lefelé. Ha lefelé mozog, akkor milyen fizikai jellemzői változnak? Hőmérséklete növekedik, akkor a vízgőz befogadó képessége nő. Viszonylagos vízgőz tartalma, vagy relatív vízgőz tartalma másképpen csökken. Csökken. Csapadékot hoz, nem hoz. Ugye ennek a következménye az, hogy minden jégkorszakban csökkent a folyóknak a vízszállító képessége, tehát hogyha addig bevágódó tevékenységet folytattak egy völgyben, akkor föltöltő tevékenységbe váltottak át. Ugye amikor innen visszahúzódik a jégtakaró, akkor ott van fönn valahol, hát akkor itt nyilván nem ilyen alacsony a légnyomás. Nem ilyen alacsony a légnyomás, ebből következik, hogy a leszálló légáramlatok, az uralma csökken, az izlandi ciklon be tud jönni nyugatról, hozza a csapadékos légtömegeket, a folyóknak a vízmennyisége megnő, és az eddigi föltöltő tevékenységüket fölváltják. Na most ezeket most már úgy szoktuk számozni, hogy a legfőső az a hatodik, hát aztán innen visszafelé, melyikből lehet legkevesebbet épségben látni. Hát ez sokszor a folyó vízszintje fölött, például a visegrádi szorosban a hatodik párkánynak néhány pici maradéka van, olyan 400 méter magasan a folyó szintje fölött. Hát az nyilván lepusztult. A legszebben mindig az első és a második, ritkán a harmadik terasz marad meg. Ha valakit megkapna itten földbirtokot az első párkány síkra, mivel foglalkozna ott? Hát az azért semmivel, valamiből meg kell élni. Nem lehet folyton ilyen, mit tudom én, menedzsernek, meg ilyen anyám fülének lenni. Látja, az nem is butaság. De az csak, ugye az csak időszakos lenne. Az első, az tulajdonképpen általában ez a úgynevezett a magas ártéri terasz. Ugye ezen csak legeltetni érdemes, benne a folyóba halászni, házat építeni nem. A településeknek a döntő többsége az a második bárkánsíkra épül, mert az már biztos, hogy ármentes. Ezért ezt városi terasznak is szokták mondani. Szűk völgyekben persze, például, mint ugye Miskolc Színva szűk völgyében van, ott, amióta a folyószabályozás megtörtént, hogy szépen kicementezték szegény Színvát, máshol bebújtották a föld alá, mint a pecét, ott már azért a első párkánsíkra is építenek, de a temetők meg a templomok azok mindig a másodikon vannak. Ha megnézik a Szent Anna temető és a mellette lévő Szent Anna templom, az kifejezetten a Színvának a második párkány síkján van. A harmadik, ami még viszonylag épségben van, azt úgy hívják, hogy Fellegvári terasz. A városi meg a fellegvári elnevezés az Csolnoki Jenőtől származik, aki mikor Kolozsvárt tanított, akkor ugye ott a Szamosnak a harmadik párkány síkján van a régi vár, a Fellegvár maradványa. Maga a város pedig döntő többségében a második párkány síkon. Nálunk, hogy ilyen szép fellegvári teraszról is legyen példa, a Budai vár az a harmadik párkány síkon van. Nyilván oda a Duna már messze nem jár föl. Épségben általában a első, a második, ritkábban a fellegvári van, a többiből már csak maradványok vannak meg. Tehát ha fölnézetbe néznénk egy völgyet, ugye itt folyik a folyó, akkor itten mindenütt, most mondom fölnézetbe, mindenütt megvan az első párkánysík, épségben megvan a második, és már csak kisebb-nagyobb foltokban van meg a harmadik. Hát ezekről jó be lehetett látni a völgyet, és ennek következtében ezekre építették a várakat. Hogy mennyi marad meg az ezekből, az nem csak annak a függvénye, hogy milyen öreg, hanem annak is, hogy ugyanakkor, amikor a csapadék ilyen szabályosan változik, csapadék mennyisége, mint a jégkorszakok váltakozása esetében. Ugyanakkor ezek a bizonyos belső erők is mozognak. Na most gondolják el, hogy ennek a területnek, hogy ez süllyed, ennek következtében itt a folyó esése csökken, ugyanakkor jégkorszak van, akkor itt nagyon erős a föltöltés. Mert lassul a folyó azért, mert csökkent az esése, mert lassul a folyó, mert kevesebb a vízmennyisége. Világos? Ugyanakkor, hogyha viszont az történik, hogy igaz, hogy a csapadék mennyiség csökken, mert jégkorszakokban vagyunk, de az előtér az nagyon gyorsan süllyed, akkor igaz, hogy a vízmennyisége a folyónak csökkent, de az esése meg megnőtt. És ez ellensúlyozza, sőt, esetleg még a bevágódást is elősegítheti, növelheti, hogyha annak a hatása nagyobb, mint a csapadék csökkenésnek. Tudták követni? Ha csökken a folyónak az esése, de jégkorszak köz van. Ezt az előbb nem mondtam. A jégkorszak közökben sok a csapadék. Tehát csökken a folyó esése, de nő a vízmennyisége. Ennek következtében a folyó esés csökkenését bizonyos mértékig ellensúlyozza a vízmennyiségnek a növekedése. Világos? Hát ez ráadásul nem úgy van, hogy olyan szépen szabályosan, ugye nálunk az európai jégkorszakokat azt is tudjuk, hogy például a első jégkorszak beköszöntésekor akkor nagyon erős volt az emelkedés. Tehát nem volt nagyon nagy szerepe a teraszképződésnek, a teraszképződésben a csapadék mennyiség csökkenésének. Tudjuk, hogy a Würmbe nagyon erős volt az emelkedés, tehát a Würm hiába volt száraz az emelkedés következtében, pontosabban az alföld süllyedése következtében a folyóknak a esése az nőtt. Tehát itt sem volt nagyon erős föltöltés. Még ugye azt tudni kell, hogy ezek között a jégkorszakok között vannak az úgynevezett jégkorszak közök. Tudományosan hogy hívják a jégkorszak közöket? Interglaciális. Most örüljenek, hogy nem az Egyesült Államok vagy Kanadába járnak iskolába, mert ott minden interglaciálisnak külön neve van. Nálunk úgy jelölik, azt mondja, hogy Duna 1, Duna 2 interglaciális, Duna 2 Günc, Günc minden interglaciális, és így tovább. Akkor nézzünk még egy-két olyan dolgot, ami esetleg segít maguknak. Van egy folyó, lehet, hogy egyszer már lerajzoltam, kétszer is. Melyik ez? Az alap, jó? Ez itt a Kis Balaton vagy a Balaton, mindegy. Megnézzük ezt a folyót, azt tapasztaljuk, hogy van az első párkány síkja, az végig megvan. A második majdnem végig megvan. A harmadik megvan idáig, a nagy kanyarig, és aztán errefelé folytatódik. Hát a legyen neki negyedik, és az is így van. Valamikor az ala, azt is pontosan meg tudjuk mondani, mert ugye a teraszok korából meg tudjuk mondani, hogy az ala az valamikor a Marcal mellékfolyója volt. Ez a két szép párkánysíkja egy száraz elhagyott völgyel, mind a mai napig völgyoldalba belemegy a Marcal völgyébe. Aztán megsüllyedt itt délen a Dráva süllyedéke, és akkor valamikor létezett egy kis patak, amelyik ide ömlött bele a Drávába, és ez a kis patak fokozatosan hátravágta a völgyét, és egyszer csak itt elkapta. Egyre jobban hátravágódott, mert a Dráva völgye az nagyon gyorsan süllyedt, és akkor itt azt mondják, hogy lefejezte. Ezt tudományosan úgy nevezzük, hogy kaptúra. Dekapitálják, ugye az azt jelenti, hogy lefejezik. Gondolom, ezt tudják. Aztán besüllyedt a Balatonnak az árka. Ebből is látszik, hogy a Balaton milyen fiatal. Innen elkezdett egy kis patak beleömleni, és egyre inkább hátravágta. Ezt elhódította a Drávától az alát, amit addig a második szakasz az elhódította Marcaltól. Ez természetesen nem egyedi eset. Nagyon sokszor találkozunk ilyen jelenséggel, hogy a folyó hirtelen kanyarulatot csinál. És nagyon gyakran lefejezéssel keletkezik ez a kanyar. Természetesen ebbe a vetősíkoknak van szerepe, mert hát hogyha egyszer itt besüllyedt a Dráva, aztán meg a Balatonnak az árka, hát ez csak belső erők közreműködésével történhetett itt. Tudjanak ilyen dolgokat. A Duna az kezdetben nem a Dévényi kapun jött be a Kárpát-medencébe, hanem itt van a Hainburgi rög, és itt a Lajta-hegység. És a Duna a Morvával együtt itt szépen jött, belefolyt a Fertőnek a medencéjébe, a Fertő-medencén tovább folyt, folyt, végig, végig, és itt a Dráva süllyedékébe jött be. És itt elkapta valahol a Drávát. Ebből következik az, hogy a Rába, Répce, meg ezek a mellékfolyók sokkal rövidebbek voltak, és már a Dunába valahol, hogyha a Fertőből jött a Duna, akkor a Rába körülbelül itt tömlött bele a Dunába. Ebbe az időbe nyilvánvaló az is, hogy a Vág, a Garam, meg ezek a folyók, hát ezek nem folytak bele a Dunába, itt rögtön. A Vág az például így szépen átjött, itt nem volt Duna, a Móriárkon köröztül minden valószínűség szerint a Balaton árkát előrejelző süllyedékeken köröztül folyt, és itt folyt bele valahol a Dunába. Ez egészen addig ment, amíg a Győri medence be nem süllyedt. Amikor a Győri medence mélyebb lett, mint a Bécsi medence, és ugye ezt a területet föltöltötte a saját hordalékával a Duna meg a Morva, akkor itten keletkezett egy kis patak, a szépen hátravágódott, megtalálta a Dunát, meg megtalálta a Morvát, és attól kezdve a Duna elkezdett a Győri medencébe folyni. Hát rajta már akkor nyilván nem folyt át se a Vág, se a Garam, és így tovább, és akkor a Duna akkor lassan elfoglalta a Visegrádi szorost. Amikor a Visegrádi szorost elfoglalta, majd erről még úgyis külön beszélünk, akkor pedig Szeged megfolyt. Az a rengeteg homok, meg kavics, ami a Kiskunságon van, az mind a Dunának a hordaléka, mert idővel elkezdett süllyedni a mezőföld pereme, és fokozatosan elhódította a Dunát, de úgy, hogy a Dunának volt itt is egy ága, itt is egy ága, itt is. Hát még a jelenkorban itt is volt egy Dunaág. Ezt csinálja meg itt a Navácskai lőszhátnak, meg a Kiskunsági homokhátnak a peremét, 50-100 méter magas perem. És akkor került a Duna a mai hely. Hát, hogy világos legyen, ugye a Tisza az, ugye amikor kilépett a Kárpátokból, a északkeleti Kárpátokból, akkor ő kezdetben szépen ide lerakott egy óriási nagy hordalékkúpot. Ennek a hordalékkúpnak az anyagából van a nyírség. Úgy értve, hogy az részben folyóvízi, részben szél által kifújt homok. Igencsak aztán egyszer csak itt besüllyedt a Bodrog köz, meg a Rét köz, ez a terület. Innen ez a süllyedék magához vonzotta a Tiszát, aki egyébként is a saját folyását gátolta azzal, hogy ide hatalmas hordalékkúpot terített, és akkor elfoglalta a mai Medrét. Nyilvánvaló, hogy amíg itt futott a mai Ér helyén, addig a jobb oldalról érkező mellékfolyói azok messze befolytak az Alföldre. Külön még akkor a Hernád, külön a Sajó, külön az Agyva, külön a Tarna, úgyhogy ha itt lefúrunk, vagy igen, ezt azért már fúrásból szokták csinálni, lefúrunk mondjuk 30-40 méterre, akkor meg lehet találni tiszta Hernád medret. Vagy lehet találni egy tiszta Sajó medret. És így tovább. Persze aztán, amikor áttevődött ide, akkor ezeket a mellékfolyókat mind magához vonzotta. Az Ér, ugye a múltkor nagyon sokat szerepelt, az nagyon ravasz kis folyó, ilyen széles valamiben folyik, és ilyen kis kukacként, gilisztaként kanyarok. Ebből már lehet gondolni, hogy ez a valami amiben benne van az ér jelenlegi medre, hát ezt az ér nem hozhatta létre. Mert ekkora vízmennyiség különbség, amely ekkora kanyargós medret, meg egy ilyen kis fonalast ki tud alakítani, ekkora vízmennyiség ingadozás nincs. Ezt a kanyart, ez tulajdonképpen a Tiszának a medre, illetve az egész meder a Tiszának a medre, és abban kanyarog csöndesen az ér jelenleg. Na most a folyók víz futása, az természetesen a jelenkorban is változik, emberi beavatkozás nélkül. Ugye a kanyarok általában túlfejlődnek egy idő után. Jön egy nagy árvíz, ez az egyensúlyi állapotú folyókra jellemző. Megtelik a meder, akkor itt nyilvánvaló, hogy természetes átvágás lesz. Itt is természetes átvágás lesz. Ha elég nagy a vízmennyiség, akkor ez a kanyar idővel fokozatosan, de teljesen lefűződik. És amikor már itt lesz a folyás, ide szinte csak árvízkor jut víz, akkor ezeket a kanyarokat hogy hívják? Oltág vagy morotva. A morotvát azért szerencsésebb használni, mert hogy a Duna esetében is, amikor a Csepel-szigetről kijött, illetve a Csepel-sziget szomszédságából, akkor volt neki itt egy holtág a Szeged felé. Aztán egy másik. Tehát ezeket is holtágaknak nevezzük, ha már nem kapnak vizet. De ezek nem átvágás miatt nem kapnak vizet, hanem azért, mert ez a főmeder, ez olyan erősen mélyül, hogy el tudja vinni az összes vízmennyiséget. Két alapvető dolgot kell még, vagy hármat. Ugye ezeket a nagyon meredek, mély völgyeket, ezeket úgy nevezzük, hogy szurdok magyarul. Spanyolul. Tudják, higgyék el. Hát persze. Tehát nem angol szó. Angolul az szurdok völgyet eredetileg gorge-nak hívják. Nem nagyon használják, mert átvették a spanyolt. Nyilván a Grand Canyon, ugye az elég nagy szurdok, óriás szurdok. Tehát ezeket a völgyeket, az ilyen keresztmetszetű völgyeket hívjuk. Persze, hogyha ez a bevágódás szakaszosan történt, akkor abban is megvannak a párkánysíkok. A Grand Canyonban ott a hatalmas párkány, sziklapárkánysíkok vannak. Úgyhogy mi itt ekkorák vagyunk. Kis nyavajás folyó a Colorado akkor, mint a Tisza. Csak 60 millió éve folyik ott, ahol folyik. Az ő, tehát a Grand Canyonnak a esete az úgynevezett átöröklött szurdok. Ezek között olyanok is előfordulnak, hogy az egész szurdok rendszer nem ilyen egyenes völgy, hanem kanyarok. Miért? Majd mindjárt kiderül, hogy mit jelent ez az átöröklött szurdok. Itt van egy felszín, itt valami laza, puha kőzet, itt pedig valami nagyon kemény. Legyen mészkő, vagy dolomit, az még jobb. Kvarckötőanyagú homokkő. Na most ugye egy kis esésű felszín, ezen a kis esésű felszínen, hogyha fölülnézetbe megrajzolnánk, akkor azt látnánk, hogy szépen kanyarog itten az a folyócska. Elkezd az egész terület emelkedni, illetve az előtér lesüllyedni. Akkor ennek a folyónak az esése megnő, a puha kőzet pedig tulajdonképpen lepusztul, csak foltokban marad meg, és ez kanyarostul belevágódik a dolomi vagy valamilyen kemény kőzet felszínbe, és akkor azt tapasztaljuk, hogy itt van ez a mészkő felszín, és a mészkő felszínben is kanyarog a folyó, vagy dolomit felszínben is kanyarog a folyó. Tehát ez egy borzasztó nagy szurdok. Ott kanyarog benne a Colorado például. Tehát arról van szó, még egyszer. Van egy enyhe lejtésű felszín, rajta egy egyensúlyi állapotú folyó kanyarok. Az egész térség elkezd emelkedni, az előtér süllyedni, ennek a pataknak az esése megnő, de elég nagyok a kanyarjai, nem bírja őket kiegyenesíteni, eléri ezt a mészkő felszínt, ezre átörökíti tulajdonképpen ezt a kanyargós rendszert, és ebben folyik tovább. Itt már új kanyarokat nem fejleszt, ugye ez nyilvánvaló. A kemény kőzet nem engedi a kanyaroknak a vándorlását. Ugye ma múlt alkalommal ezt tisztáztuk, hogy a kanyarok azok vándorolnak, meg ugye most láttuk, hogy át is vágódnak. Az átöröklött szurdokot egyébként tudományosan úgy nevezik, hogy epigenetikus. Ugye a genetika az fejlődést jelent. Az epi, az mit jelent? Mik azok az epifiták? Az alul van az epi, vagy fölül? Ott a hipo van. Földrengésnek milyen van? Epicentruma és hipocentruma. Melyik van fölül? Az epicentrum. Ugye az, amire azt mondtuk, hogy rengésközpont. A hipocentrum az van mélyen, az a rengés fészek. Ez azt jelenti, hogy fölülről fejlődő. Erről a puhább kőzetről átörökölt jött a kemény kőzetre. Aztán vannak borzasztó egyszerű szurdokok, azzal kellett volna kezdeni, mert az azt hiszem, hogy nagyon szép. Itt van egy jó nagy barlang, itt a felszín, itt vannak maguk. Patak ebbe a barlangba, már csak itt lent folyik. Jégkorszak van, nagyon nagy a hőmérséklet, ingadozás. 1 méter választja a felszíntől a barlangnak a, mondjuk, a mennyezetét. A kőzet hőmérséklet ingadozása, a fagyhatás az nagyon megrepeszti a mennyezetet, ezt az beömlik. És akkor abból lesz egy szurdok. Így keletkezett a színva hámori szorosa, ami alsó és felső hámort elválasztja egymástól. Ez helyenként látszik is a szurdok falán, csak azért nem olyan látványos végig a szurdok, amikor a Lilafüredre a műutat építették, ugye az Eger-Miskolci útnak ezt a lilafüredi szakaszát, akkor a szurdok egyik oldalát lerobbantották, hogy elférjen a műút, mert abba csak szűk szekérút vezetett át, illetve azon köröztül. Végül vegyük a legnehezebben érthető szurdokfajtát, ez az úgynevezett antecedens szurdok. Hát, hogyha ezt próbálnánk a szót értelmezni, ugye az ante az azt jelenti, hogy valami korábban már megvolt, cédó, cédere latinul az azt jelenti, hogy esni, tehát valami korábban megesett, mint amilyen. Arculata van ott ennek a területnek. Volt egyszer egy nagy tűzhányó, itt összeolvadt ez valamikor egy másikkal, és ilyen szépen egybe voltak, csak volt a felszínükön is egy kis vízfolyás. Ez az alföld süllyedése miatt fokozatosan hátravágódott. De nagyon lassan. A lassú bevágódás akkor kezdett nagyon megerősödni, amikor nem csak az előtér süllyedt, hanem ez a hegység tömeg, ez viszont nagyon erősen emelkedett. Patak szépen bevágódott, kőzetminőségtől függően csinált egy ilyet, aztán ilyet itten kiment a Győri medencébe, azt elkapta a Dunát. Tehát előbb megvolt a vízfolyás, az emelkedés, illetve az előtér süllyedése következtében utána alakult ki a szurdok. Tehát a visegrádi szoros kialakulásáról van szó. Ilyen a vaskapu is, amin kimegy a Duna. Az egy kicsit bonyolultabb, mert amikor még a pliocén elején a Pannon-tenger javarésze itt volt a Kárpát-medencébe, akkor a Fekete-tengernek volt egy öble, amelyik egészen a Havasalföldin idáig a déli Kárpátokig benyúlt, és a két tengerrész egymással a vaskapun köröztül állt kapcsolatba. Süllyedt az Alföld is, de a Fekete-tengernek a medencéje gyorsabban süllyedt, a Havasalföld gyorsabban süllyedt, így aztán a Kazány szorosan a vaskapun végül kifolyt az egész Pannon-tenger. Világos? Mit szeret jobban, a kávét vagy a teját? Teját, akkor ilyen reggel jó erős teját. Na, jó napot!
Elhangzott a folyóvíz felszínalakító tevékenysége. Hevesi Attila előadása. A felvétel 2010-ben a Miskolci Egyetemen készült.